Az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt az ápol, ömlött az ár, süvített a szél és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épül. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged,
kedves testvéreim, Istennek az üzenetei, Istennek a tanítása olykor egészen különleges módon érkezhet el az emberhez, érkezhet el hozzánk. Egy ilyen esemény, egy ilyen jelenség az is, amikor egy-egy szentnek, vagy egész teste megmarad, nem forrad el a többi körülötte lévő elhunytakkal ellentétben, vagy testének egy-egy része marad meg. Ilyen például Viennei Szent János, Lassi plébánosnak a teste ott miséztem, akkor énekarral kín voltunk Franciaországban, a oltár előtt, azután hát sokan látták Rómában 23. János, Szent 23. János pápának megmaradt testét, és Nápolyban, én ugye nem láttam, mint egyik atya mesélte, hogy Szent Januáriusnak a vércsepjei minden ünnepén éven kessei fölfestülnek, és teljesen a friss vérnek a benyomását keltik, ő vértanú lett. Takács püspök úr, nyugalmazott fehérvári püspök mondta, mikor magyar széken megáldotta az új kármelita rendházat, és fölszentelte, konsekrálta a kápolnát, hogy látta a villany Nagyszent Teréznek a szívét, amely megmaradt, és ugye úgy is szokták őt ábrázolni, hogy szeretettől, szinte extázisba kerül, szeretett nyilai széthasították, és tényleg meg van hasadva a széle. A döbbenetes dolgok ezek, és úgy elgondolkodtam azon, hogy miért van ez. Valamit tanítani akar, van olyan szent, akinek a nyelve maradt meg, aranyszájú, a nyelvű Szent Péternek például, mert valamit tanítani akar, utalni akar arra a különleges ajándékra, adományra, arra a szeretetre, arra az elköteleződésre, arra a tanításnak csodálatos adományára, amelyben kitűnt a Szent, amelyen keresztül Isten szólt az egyházához. És hát sejtheti, kedves testvérek, hogy mire gondolok, vajon mit gondoltak, mit érezhettek azok a papok, világiak, amikor fölemelték Szent Istvánnak a testét, kinyitották az ő szarkofágját a szenti avatáskor, és látták azt, hogy megmaradt a jobb keze, csuklója, és rajta a gyűrű is, még rajta volt. és érdemes elgondolkodni, hogy nem a nyelve maradt meg, amelyet tanította a népét, nem a szíve maradt meg, amelyel szerette Isten, szerette az embert, amelyel irgalmas tudott lenni, még a merénylőhöz is, akit nem végeztetett ki, nem a szeme maradt meg, amelyel távolba tekintve előre gondolta az ő népének, nemzetének a sorsát, hanem a jobbja, a jobb keze. Vajon mit jelenthet ez, testvéreim? Megmaradt az a kéz, amely föltartotta annak idején a keresztet a magyarság előtt, és előre mutatott a jövő felé. Azt az egyetlen utat mutatta meg az élet a magyarság számára, az életnek az útját, amely akkor a magyarság számára a megmaradást, és azóta is megmaradást, a fejlődést jelentette. És hát a szentek azok mindig aktuálisak. Szóval, amikor rátekintünk a szent jobbra, mely számunkra nagyon sokat jelent, és nagy tanítása van, akkor látnunk kell, hogy nekünk is ezt az utat mutatja meg. Hiszen láthatjuk a más úton lévőknek az életét, a gondolkodását, a viselkedését, hogy mennyire elkorcsosult erkölcseiben, szellemiségében nyugati világ. Láthatjuk azokat a csődbe ment keleti ideológiákat, bizonyos vallásoknak a fanatizmusát, amely embertelen is, és amely lélektelen is, személytelen tud lenni. És akkor a magyarság számára hát nincs más út, mint az az út, amelyet megmutatott Szent István király. Annál is inkább látnunk kell a magunk életét is. Nem kell nagyon határon túlra menni, nyugat felé nézni, meg kelet felé. Mennyi feszültség, mennyi gyűlölködés, mennyi torzsalkodás, mennyi Isten útjáról való letérés tapasztalható a mai magyar társadalomban is. Mennyire nem tudtunk élni azzal a szabadsággal, amely 25 éve a miénk lett. Van mit átgondolnia a magyar nemzetnek itt a határokon belül is, meg hát kívül is. Azt a Jézust kellene újra fölfedeznie a magyarságnak, akire rámutatott Szent István király, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Aki ezt a nagyon megnyomorodott, a történelem során sokszor megnyomorgatott és megnyomorodott magyar nemzetet is hívogatja magához, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik fáradtak vagytok, az élet terheit hordozzátok, én megenyhítelek titeket. Az az orvoshoz hívogat bennünket, vagy mutat rá arra az orvosra, Szent István jobbja, amelyről Liszt Ferenc is azt mondta, hogy a legjobb orvos maga Jézus. És hát onnan kellene élnünk belőle és általa, mint hogy a szőlő vessző a szőlőtőből él. Bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy Szent István útmutatását, jobbjának a fölmutatását, megmaradását hogyan értelmezzük mi mostan. Megmaradt az a kéz, az a jobb, amely bizony sokszor imára kulcsolódott, akár éjszaka is, amikor virasztott. Imára kulcsolódott a családon belül. Ha ez a kéz fogta meg Boldog Gizellának, a feleségének a kezét, ez a kéz fogta össze az ő fiának, se több gyermekének is, akik aztán meghaltak, a kezét, és tanította meg imádkozni, imára kulcsolni. Igen, mert Szent István király tudta, hogy csak az imádság az, az Isten felé fordulás az, amely az egyént is, a közösséget is, a társadalmat is gazdagítani, erősíteni tudja, hogy az imádság a léleknek a lélegzése, az éltető ereje tud lenni. Ezért hagyta magában Szent István család életében is, hogy alakítsa, formálja őt az isteni kegyelem. Ő is kemény, harcedzett ember volt, meg hát a népe is, és ebből a féktelen, sivalt fogán magyarból, magyarokból határozott, felelősségteljes, szilárdhitű magyarok alakított ki, és magyarokat is. És elindult az a folyamat, az imádságos élete folyamán, amely aztán Szent László korában ért el a tetőpontját, amikor már igazán magyar volt ez a nemzet. Hát igen, testvéreim, valamit éppen ez számunkra is azt mutatja, hogy bizony imára kell kulcsolni a kezünket. Nem véletlenül mondta Vincenti bíboros, hogy 1 millió engesztelőre imádkozóra lenne szükség. Az imádkozó ember nagy hatalom, mondta Wagner Viktória, szociális testvér egy alkalommal nekünk, kiskapoknak. Igen, imádkozni kellene, áldozatot hozni, mert csak imádsággal tudjuk előbbre vinni a saját életünket is, vele kapcsolódva végtelen szeretetbe, Jézus Krisztusba, és imádsággal, áldozattal tudjuk ezt a nemzetet is előbbre juttatni. Igen, figyelmeztet bennünket Szent István keze, amely sokszor kulcsolódott imára. És megmaradt az a kéz, amely felemelte annak idején a koronát, felemelte az országot, és oda nyújtotta boldogságot Szűz Máriának. Mert ennek a kéznek a gazdája, Szent István király, belátta, megtapasztalta, hogy az égi édesanyja hitének, Jézus iránti szeretetének példája taníthatja igazán ezt a nemzetet. Tőle lehet tanulnunk az első Krisztus hordozótól, az első Krisztushoz tartozótól, a legjobb kereszténytől, a boldogságos Szűz Máriától. Az ő gondoskodó édesanyai szeretete segítheti ezt a nemzetet, amíg világ a világ, és hát tudjuk a magyar történelemből, hogy segítette is a történelem viharai során, mennyire óvta, mennyire segített újra fölállni, újra elindulni ezt a nemzetet történelem viharai után. Így lettünk tehát Regnum Marianum, Mária országa, aki most sem feledkezik meg rólunk, mert ha elfeledkezett és ő anya gyermekéről, mondja az Úr saját magára, én akkor sem feledkezem el róla. Tehát egy édesanyja, egy igazi édesanyja nem feledkezhet el a gyermekéről. És úgy hadd mondjam itt közben, hogy valahogy ezt a lelkületet ápolhatta Gróf Károly István is, amikor fölépítette ezt a templomot, és a boldogságos szűzönök tiszteletére, a szeplőtelenül fogantatott szűz tiszteletére szenteltette föl. Hát lehetett volna más is, az előző templomon itt állt a toronynak a helyén, a Szent György tiszteletére volt szentelve. De hát ő benne élt az egyházban, rajta tartotta az egyház ütőerén a kezét, azt szokták mondani, és tudta, hogy nem sokára kihirdetik a szeplőtelen fogantatás dogmáját, amit mindig is vallott az egyház, de jó nap látta 9. Pius pápa oda tartani most az egész világ elé, és akkor Károly István úgy érezte, hogy igen, ennek a boldogságos szűzanyának, a szeplőtelenül fogantatott szűzanyának, a napba öltözött asszonynak a kezébe teszi le ő is ezt az egyházközséget, az ő népét, a fóti népét, és ezáltal, vagy ezen keresztül mindazt, ami a Károly birtokhoz tartozott. Ilyen csodálatos dolog ez, és amikor majd kimegyünk ezt a szobrot fölavatni, megáldani, és jó lenne, mindenki ott lenne. Ez fontos nekünk. Nagy mulasztást pótol most a város ezzel, hogy szobrot állít a templom alapítónak, és annak az embernek, aki oly sokat tett ezért a nemzetért, akkor gondoljunk arra, hogy ezt a lelkületet kell nekünk is átvenni. A Szent István lelkületét, és merem így mondani Gróf Károly István lelkületét, azt a Máriás lelkületet, amivel mi is előbbre tudunk lépni, meg tudunk maradni, bele tudunk kapaszkodni boldogságos szűzanyának a kötényébe, azt szokták mondani, és ez a kötény bizony, azt is mondja a magyar ember, egy édesanyai kötény bizony, nagyon sok mindent el tud takarni, de föl is tud emelni, tud óvni, védeni bennünket. Hát igen, testvéreim, az a kéz maradt meg visszatérve Szent István királyhoz, amely adta a hit ajándékát, a jövőnek a lehetőségét, és figyelmeztet is bennünket, magyar egyházközségünk, fótia. Ha élni akarsz, ha élni akartok, nem akarsz elveszni a népek folytogató szorításában, mert ugyanúgy folytogatnak bennünket a körülállók, körülöttünk lévők, mint Szent István korában, hány harcot, és nem csak a belső feszültségek, az is van bőven, mint akkor is volt, hanem hány külső támadást kellett visszaverni a Szent Istvánnak, és most is, hogy a jóindulatú magyarságnak hány külső liberális, megbesekedett embernek a támadását, erkölcsi bomlasztó hatását kell visszavernie a napjainkban is, a heteinkben is, ebben az években is. hogy mennyire össze akarnak roppantani bennünket a körülöttünk lévő nemzetek, bizony nagyon sok esetben, de meg akarunk maradni, és volt is egy kicsit szeretne előbbre jutni, erkölcsileg, lelkileg, anyagilag, szellemileg, és az egész ország, akkor maradj meg, ember, azon az úton, vagy tér vissza, inkább így mondanám, tér vissza, arra az útra, amelyen elindítottalak. Erre figyelmeztet bennünket Szent István királynak megmaradt jobbja. És éppen ezért, testvérem, ez a mai ünnep, a nemzeti ünnep, nekünk meg pedig búcsú ünnepünk is, ez a legnagyobb nemzeti ünnepünk. Ezt azért jó tudni, mert ha nincs Szent István király, akkor nincs Nándorfehérvári győzelem, nincs Rákosi szabadságharc, nincs március 15-e, nincs október 23-a, nem létezik ez a nemzet. És ezért volt borzasztó, hogy évtizedeken keresztül, ugye háború után próbálták Szent Istvánnak még az emlékét is kitörölni a magyar népnek a szívéből, lelkéből, értelméből. Most ott van előttünk Szent István királynak a példája, rajtunk múlik, hogy megfogadjuk ezt a példát, visszatérünk, elindulunk azon az úton, amelyet ő mutatott meg számunkra, mert ez a jövő mindannyunk számára. És olyan megható, megdöbbentő számomra, testvéreim, hogy ezért imádkozik Ferenc pápánk is. Nem tudom, mennyire tudják a kedves testvérek, Ádám János kormányfőnknek táviratot küldött Ferenc pápa. Hát az amerikaiak is, de hát ez más. Az félrebeszél, szóval nem arra irányította a figyelmet, amire kellett volna amerikai nagykövet. De Ferenc pápa ezt írja. Szívélyes üdvözletemet küldöm excellenciádnak és Magyarország minden szeretett állampolgárának, pótiaknak is, abból az örömteli alkalomból, hogy Szent István védnöksége alatt most lesz nemzeti ünnepük. A mindenható Isten szerető gondviselésébe ajánlva a nemzetet, imádkozom azért, hogy minden magyar továbbra is egy igazságra, igazságosságra és egységre épülő társadalom megteremtését segítse elő. Hát imádkozzunk mi is Ferenc pápával együtt, aki értünk, imádkozunk, hogy ez valóban így legyen. Amen.